után még, ha a türelmetek is tartja a 19. századról, néhány szót szeretnék mondani. Itt is folyamatok vannak. Beszéltünk arról, hogy a reformkor, főleg a kulturális küzdelmeiben a 18. század végétől már indul, II. József halála után felerősödik. Célja a nemzeti kulturális és gazdasági felemelkedés, a nemzeti függetlenség. Itt azért az irányzatoktól függően van olyan, aki politikailag is kívánnak a bécsi udvartól függetlenek lenni, vannak olyanok, akik inkább csak gazdaságilag, és ezekkel a küzdelemekkel szoros összefüggésben a gazdasági önállóság kívánalma érdekében a polgári átalakulás megvalósítása volt. A második nagy folyamat itt, vagy mondjuk esemény is, a 19. században a ma bizonyos 48 áprilisi törvények, a szabadságharcnak a kezdetén a jobbágy felszabadítás, a polgári átalakulás lehetővé tevő törvénykezés. Nagyon érdekes, és Angyalfira itt azért még szeretnék visszautalni, amikor a Metei gazdák barátjában azt írja, hogy nem elég csak elkülöníteni a jobbágyi és a földesúri földeket, és a jobbágyoknak is birtok, birhatást biztosítani, mint nem nemeseknek, hanem a feles munkaerőnek a felszívására gyárak is kellene, tehát az ipart is kellene Magyarországon fejleszteni. Ez becseng azzal, amit Kossuth mondott, ipar nélkül a nemzet félkarú óriás. A 18. században nagyon sok törvény született az örökös tartományok iparának a pártolására, és ennek ellentéteképpen, és ez is majd tananyag lesz, 1844-ben a védővámok elutasítására megalakul az úgynevezett védegylet, ami azt üzi ki célul, hogy magyar termékeket kell vásárolni, és így kell védekezni a kedvezőtlen vámtörvények ellen. A folyamat, hogy a jobbágy felszabadításig elérhessünk, az a reform országgyűléseknek a sorozatán fogalmazódik meg. Vita van akkor a reform ellenzék tagjai között, hogy ez a jobbágy felszabadítás önkéntes legyen. Tehát a jobbágy meg a földesúr megegyeznek, hogy lefizet a jobbágy bizonyos pénzösszeget, és akkor ő mentes a terhek alól, és a föld az övé lesz. Miért nem működhetett ez? Elenyésző töredéke lett volna képes erre a jobbágyi társadalomnak, hogy ekkora összeget előteremtsen. A másik, hogy kötelező legyen, de állami megváltással, ez, hogy a földesúrak kárpótlást kapjanak az elvesztett járadékok és földterület után, ez az úgynevezett örökváltás, vagy megváltás nélkül menjen végbe. Hát ez az utóbbi se lett volna szerencsés, mert az utóbbiban nem fogadhattak volna bérmunkásokat a kiesett robotos munkaerő pótlására a földesúrak. Ahhoz viszont, hogyha kártalanítás van, az államnak valahogy ezt a nagyobb kiadást elő kell teremtenie. Ez segítette volna a közteherviselést, tehát hogy a nemesek mellett a nemesek is adózzanak, a nemesi adómentesség megszüntetése, ami az 1843-44. Évi országgyűlésen következett be. Az önkéntes örökváltságot ugyan elfogadták, de ahogy említettem, annak nem igazán volt jelentősége, az 1840. évi országgyűlésen. Az áprilisi törvények 48-ban eltörölik az ősiséget, tehát ezt a bizonyos földesúrról fiára, családjára, magaszakadtával, családkiadtával, kincstárra szálló birtokbírhatást, a robotot, a földesúri kilencedet, az egyházi tizedet és a jobbágyok felett ítélkező úgynevezett úriszék intézményét. Így a korábban úrbéres földek jobbágyai tulajdonosokká, személyükben pedig szabad polgárokká váltak. A negatív bumához tartozik, hogy a nem úrbéres földön gazdálkodó vagy föld nélküli zsellérek nem jutottak tulajdonhoz. A volt földesuraknak állami kárpotlást ígértek, ennek mikéntje részletes kidolgozását azonban a hadi események meghiúsították. Úgynevezett kamatozó kötvényekben kapták meg ezt a pénzt, de hát rendkívül hosszú idő volt, és a csúranó, csöppenő kamatok nem tették lehetővé, hogy a feudális birtokot átalakítsák polgári nagyüzemmé, csak nagyon-nagyon hosszú évtizedes küzdelem során és folyamatában. Tehát nem volt kellő tőkeerő a nagybirtokból a nagyüzemig, a tőkés nagyüzemig vezető útnak a megvalósítására. Valamint, ahogy beszéltünk itt Angyalfiról és Kossuthról, hogy milyen egyformán gondolkodik, föld nélküli tömegek felszívását, munkalehetőségük biztosítását megteremtő ipar a későbbi kivándorlásoknak, még a 20. század elejének is, ahol József Attiláktól mindenki ismerő, hogy kitántorgott Amerikában 3 millió emberünk bizony a gyökereit is ebben a folyamatban kell keresnünk. Az egyik fő oka volt ez. Az 5 hold alatti gazdaságoknak, amelyet a gazdálkodóknak 53%-a, tehát picit több, mint a fele bírt, csupán a termőföldeknek a 20-a, az 5,8%-a jutott a statisztikák szerint. Egy ekkorka kicsike birtok életképtelen, ebből nem igazán lehet megélni. Ezek az egykorú elnevezéssel törpe birtokosok képtelenek voltak megélni, eltartani a családjukat, más munkát is vállalniuk kellett, és itt utalhatunk arra, hogy például az állam által épített vasút töltések építésében, vagy folyószabályozásokban vehettek részt, ugye a kubikusokról is nyilván mindenki hallott. Pozitív volt viszont, hogy hiába bukott el a szabadságharc, hiába jött az önkényuralmi korszak, a polgári törvények érvényességét nem törlik el. Ezek megmaradnak, sőt az a bizonyos kiegyezés 1867-ben az önkényuralmi korszak lezárásával utat nyit a polgári fejlődés igazi megvalósulásához. További pozitív hír, hogy már az utolsó egységénél tartok az előadásnak, és csak egy icipicikéttel várunk még a 19. századnak a történéseiről szólok. Az osztrák-magyar monarchia már egységes vámterület lett, tehát itt már nem volt akadálya a magyar mezőgazdaság termékei monarchián belüli szállításának, értékesítésének, kedvező feltételekkel történhetett ez az egész államalakulaton belül. Mi is az a bizonyos, amiről a bevezetésnél a 200 fő folyamatai vázolásának szóltam, fellendülő korszak mindezeknek az előzményeknek az alapján a dualizmusban az 1880-as, 90-es évektől. Lezárulnak a tagosítások, több évtizedes, keserves perekkel tűzett folyamatok, a volt földesura és az úrvéres jobbágyok ingatlan állománynának az elkülönítését jelenti. Az állattenyésztésben a belterjes tartásmód elterjedésével megvalósul a fajtaváltás. Remélem erről bővebben is hallottok, mert a kulcskérdése nagyon nagy jelentőségi folyamat. Itt beszéltünk a szürke magyar marhától a tejelő piros tarkák felé történő átlépésre, de ugyanígy a sertések, juhok és egyéb állatok területén is ez megvan. Valamint itt a szántóföldi takarmány termelés ebben az átalakításban a kulcs. Még a nagy birtokkal rendelkező egyik szerzetes ennek a vezetője is úgy írja, hogy ez a sine qua non, ezt akkor szoktuk mondani, ami nélkül valami nem történhet meg. Tehát a takarmánytermesztés a kulcs, a trágyát, tehát a talajerő pótlás biztosító, a trágyát produkáló, istállózó állattartásnak az alapja, a takarmánytermelés, a istállózó állattartás pedig a talajerő javításé. A tejelő szarvasmarhák kiszorítják a más típusú igaerőket, megindul a hizlalás nem csak a szarvasmarháknál, hanem a sertéseknél, sőt megjelennek a húsjuhok is a gyapjú hasznosításúak mellett. A hizlalás pedig a kiépülő mezőgazdasági üzemeknek a melléktermékeire épül, például a cukorrépát termelő üzemek, ahogy cukorgyárakat létesítenek, a melasznak, mint melléktermének a hasznosításával nagy sertés hizlaló telepeket létesítenek. A zsírsertések is ekkor jelennek meg, és ha belegondoltok, hogy a mangalicát miért tekintik tipikus magyar fajtának, eltekintve attól, hogy manapság divatos azt mondani, hogy így a mangalica koleszterinje meg úgy, ekkor szorítja ki elsőként az Alföldön a középkori eredetű sarlós aratást, a kaszás aratást. Gondoljátok bele, hogy csak a 19. század második felében válik általánossá. Ha sarlóval vágják el a középkorban sok szép ábrázoláson látható a gabonak feje alatt a szárat, akkor ugyan nagyon-nagyon sok marad, meg nem potyog ki a szem, tehát nagyon sokat lehet nyerni az aratással, de iszonyatos lassú, iszonyatos hosszú, iszonyatos munkaigényes. Kaszával nagyobb területeket lehet learatni rövidebb idő alatt, de kicsit nagyobb a szemveszteség is az igaz, viszont nagyobb fizikai és folyamatos erőkifejtés kíván. Ezért van a mangalicának ekkortól kezdve a szalonna és a zsír, tehát az üzemanyag ugye az arató számára a keményebb és erősebb táplálkozás miatt reneszánsza vagy és felfutása. A mezőgazdasági gépesítés is ekkor indul meg, a fa, majd részben fa és vas szerkezetű ekéket egyértelműen kiszorítják, a vasból készült ekék, megjelennek a vetőgépek, előtt egy, majd három, négy, öt soros, több sorosak, az arató és a csípőgépek. A gépesítést a nagybirtoknak a munkaerő hiánya is támogatja, elveszi a robotos jobbágyot, nem kapja meg egy összegbe a kárpotlást, nem tud bérmunkást fogadni, így megpróbálja valahogy a gépesítéssel ezt pótolni. Meg kell mondani, hogy a kaszáló gépek is ekkor megjelennek, de az alföldi szegény parasztság, ami az ilyen nagy mezőgazdasági munkákban vállalt részesedésből tud megélni, bizony ezeknek az nagyobb termelésű gépeknek az ellensége és az ellenérdekeltje, és a politikai nyugalom biztosítása érdekében az állam sem mindig támogatja a nagybirtokoknak az ilyen irányú, tehát az aratásra és a csépésre vonatkozó beszerzéseit. Kiépülnek ebben a korban a mezőgazdasági kísérleti állomások annak a folyamatnak köszönhetően, ami a 18. század Derekától megindul, hogy elméleti megközelítésű legyen a mezőgazdaság. Fejlődnek a természettudományok, a kémia, a biológia és az agrárszakoktatás is. Megjelennek a műtrágyázási kísérletek, más kérdés, hogy ezt manapság már hogyan értékeljük a kemikáliák miatt, meg hogy bizony a túlzásban vitt műtrágyázás azt a rovarállományt is kiírtja, ami a madár populációnak az életét ugye veszélyezteti. Tehát majdnem két század múlva már azért ennek a negatív kifutásait is látjuk, de akkor nagyon jelentős termés eredmény növelést hoz a földeken, tehát ebben a korban egyértelműen pozitívan értékeli. És megindul a növénynemesítés. Ehhez az időszakhoz kapcsolódik a világhírű, jó minőségű magyar húzapolitát kikísérletezése, létrehozása, és az európai hírű magyar malomiparnak a felfutása és kialakulása. És az állatgyógyászat fejlődésével ugye ez a korszak, amikor már tényleg megjelennek a járványos betegségek elleni oltások. De ahogy mondtam, kedvezőtlen a nagybirtok továbbra is meghatározó, súlyától nyögő és életképtelen kisgazdaságokat tartalmazó birtokstruktúra, valamint 1871-ben egy nagy csapás éri a szőlőtermesztő gazdákat, megjelenik Magyarországon is a filoxéra. Ez azt jelenti, hogy van egy szőlőgyökér tetű című aprócska kis, remélem rovar, hogy jól mondom, ami a szőlő gyökérnek a nedveit szívja, és így elpusztítja a tőkét. A tönkrement szőlős gazdáknak a problémája társadalmi méreteket ölt, a kivándorlásnak a másik jelentős vonulata ehhez kapcsolódhat. Amíg el nem kezdték, az ennek a fertőzésnek ellenálló immunis, vagyis ellenálló szőlő telepítéseket a homoktalajokon, a középkorban eszébe nem jutott volna szőlőt ültetni senkinek, azt mondják ekkor, hogy a szőlők a hegyekről lehúzódnak a szőlők lábához. Mert abban a talajban ez a fertőzés nem igazán, virulens nem igazán él meg, és vannak olyan alanyok, amiket jó termőkkel beoltva, azok is ellenállók az amerikai szőlővesző ennek a fertőzésnek, és a kipusztult szőlőterületeken viszont minden rosszban van valami jó, fellendül a gyümölcstermesztés. Tehát ez a magyar mezőgazdaságban a gyümölcstermesztés elterjedésének, kiteljesedésének nagy korszaka. Az utolsó mondat az, hogy a gazdasági fellendülésnek ez a folyamata, és a korszak lezárulta drasztikusan az első világháborúval megtörténik. Arról ne is beszéljünk, hogy ennek a későbbiekben Magyarországra nézve is milyen vonzatai vannak, és ha azt halljuk, hogy a hosszú